Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó napot. Reggelt.
Napot. Azt is lehet.
9 óra 9 perc.
Nézőpont kérdése.
Január 9-e.
Hogy?
Kis péntek.
Itt vagyunk.
Ez a Millás reggeli Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre nagy harmóniában, ahogy az hallható. Igen. Azt mondja, egy fontos, egy elmaradt hallgatói észrevétel információ még a taxisok sztrájkjához, mert felvetettem.
De jó, van egy e-mailünk is ugyanebben a témában, igen.
Kezd azzal.
Jó, azt írja kedves hallgatónk András, taxisok versus Demján program. Sziasztok, a tervezett taxis sztrájkkal mi a probléma? A Demján Sándor program például 9 milliárdot költ, hogy minden vállalkozásnak legyen saját honlapja. A szállítói felhívásban viszont az szerepel, hogy csak az készítheti ezeket a weboldalakat el, aki minimum 100 darab weboldalt elkészít még idén, és minimum 180 aktív ügyfele van már. Lásd 6-os pont, kiválasztási kritériumok pontozási rendszere, stb. Tehát vannak weboldal gyárak az országban, ők készíthetik csak el ezeket a honlapokat, én egyetlen sem csinálhatok belőle, pedig én is KKV vagyok, szóval engem nem segítenek, hanem tönkre tesznek. Menjünk mi is tüntetni? Alkalmazkodni kell a szavanna törvényeihez, írja ő.
Most ennek mi közel a taxisokhoz?
Hát a piaci szabályozás, piaci segítség, stb. Annak kapcsán írta, hogy ez van. Tehát, hogy...
Aha, jó, értem. Ennél azért konkrétabb, ugye felvetettem, hogy ha a költségek nőnek, a hatósági ár meg ott van, akkor elvileg előfordulhat, hogy mondjuk a megtérülésed nagy mértékben csökken, és mondjuk kiszolgáltatott vagy. És hallgató írja, hogy itt nem a tarifákkal elégedetlenek elsősorban, biztos forrásból tudom, írja ő, hogy nem ez a helyzet, hanem például az, hogy van ez a 12 milliós alanyi adómentes határ, ez havi 1,1. Ebből mondjuk 35-40%-os költséghányaddal, napi 9-10 órás melóval megmaradó összeg vállalkozóként, fizetett szabadság nélkül, az nem túl acélos. Tehát valahol nyilván összefügg a tarifával, mert ha az magasabb lenne, akkor a bevétel is magasabb lenne, de ezek szerint inkább valami ismét, mert hát, azért van kedvezményes elbánás velük adózásilag, hogy... mint tudjuk, hogy még jobban szeretnék, hogy...
Ha nem túl acélos valami, az ezer más vállalkozásnál is megfigyelhető, hogy hát bizony ez így nem túl acélos, igen.
Tehát, ha jól értem, nem a fogyasztók zsebében akarnak turkálni és rájuk nagyobb terhet tenni, tehát nem tarifemelés.
De mi a más megoldás van?
Az adófizetők zsebéből, tehát kedvezőbb ugyanaz. Szabályozást szeretnének, mint amit már megkapták ugye Kata ügyben is, tehát még kedvezőbb szabályozást magukra nézve. Ez azért elég, az szerintem még nagyobb felháborodást kelt a lakosság körében.
Szerintem sokat mondó az, hogy milyen felháborodás van akkor, amikor bejön egy külföldi, félig meddig ilyen fintek alapon működő cég, és viszi a piacot, vagy amikor egyértelműen látható, hogy csoportok vannak konkrétan a Facebookon arra, hogy hogyan fuvarozzanak a töredékért, tehát hogy látszik a piacon, hogy megkeresi a másik megoldásokat.
Hallgató azonnali javaslata. Átképzés.
Nem.
És jöjjenek a robotok.
Ja, de tényleg azt mondja, hogy átképzés. Nem árképzés.
Átképzés.
De még az elsővel egyet is, árképzés, igen. Na jó, nézzünk egy abszolút más történetet, viszont izgalmas, ugye felvásárlás és abszolút brandváltás követően jött be a One, hogy ez hogy muzsikál, ki örülhet, erről fogunk beszélgetni.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
És akkor a téma, amit beharangoztunk, egy átmárkázott bolt, az első átmárkázott bolt átadásával egy időben bemutatta új otthoni szolgáltatás portfólióját és lakossági tarifáit a Vodafone és a Digi helyébe egyszerre lépő Ván Magyarország. Örülhetnek-e az ügyfelek? Retteghet-e a konkurencia? Ezeket kérdezzük Koly Tamástól, a hvsv.hu szerkesztőjétől. Szervusz!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak! Hát örülhetnek-e az ügyfelek, és retteghet-e a konkurencia? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy rövid távon ilyen óriási nagy változásokra sem a konkurenciának, sem az ügyfeleknek nem kell számítania. Ugye ez az új lakossági portfólió, amit te is említettél a bevezetésben, ez azért olyan nagyon sok új elemet egyelőre nem tartalmaz, hova tovább a mobil ajánlatnál, ugye a régi Vodafone-os ajánlatoknál gyakorlatilag annyi történt, hogy átnevezték a tarifák nagy részét, és változatlan feltételekkel ezeket tovább használhatják az ügyfelek. Nyilván hosszú távon azért lesznek ennél markánsabb és jelentősebb változások is. Most ugye első körben az ügyfelek számára leginkább látható és tapasztalható jelenség vagy folyamat az maga a márkaváltás, aminek azért a jelentőségét érdemes helyén kezelni, és nem érdemes elbagatelizálni, legalábbis abból a szempontból semmiképpen sem, hogy én nem emlékszem rá, hogy a magyar távközlési piacon ilyen jelentős rebranding történt volna az elmúlt akár egy évtizedben, tehát jó, hogy jött mondjuk a Jettel a Telenor helyébe ugye 2022 tavaszán, de ugye a Jettel az mégiscsak egy mobil szolgáltató, nincsenek vezetékes szolgáltatások, és ugye amikor a Telekom bevezette a Magenta brandet, az is egy ilyen több lépcsős folyamat volt, ha emlékeztek rá, ugye először lett a Vestelből a T-Mobile, aztán ugye ott volt T-Kábel, meg T-Home, meg minden ilyen ugye vezetékes szolgáltatás, amit aztán összegyúrtak a végén Telekommá, de ez egy több éves folyamat volt, tehát ez viszonylag hosszú folyamatnak számított. Itt a Ván esetében ez egy ilyen elvágólag történő sztori, ugye december 31-én még volt Digi meg Vodafone, január 2-án meg már, vagy január 1-én meg már van lett mind a két szolgáltatóból.
Ezek szerint ugyanaz a teljesen a díjtáblázat, semmi változást, mert kedvezmények sorában se, tehát kihasználja mindenki az inflációval párhuzamos emelés lehetőségét, és akkor nincs értelme belenyúlni?
Vannak azért változások, főleg a vezetékes platformon, az otthoni vezetékes szolgáltatások terén lettek új tévés díjcsomagok. Ugye ez egy fontos szegmens, és egy abszolút prosperáló szegmens, vagy erős szegmens Magyarországon. És ez például az egyik olyan szegmens, amiben a One, ugye az integrációnak köszönhetően, tehát azáltal, hogy a Digi, a Vodafone, ugye még az Antenna Hungária TV szolgáltatásai, és még a Direct One műholdas szolgáltatása is gyakorlatilag egybe gyúrta. Ezzel piacvezető lett a One, tehát ők a legnagyobb TV szolgáltató ma Magyarországon, még a Magyar Telekomnál is nagyobbak, legalábbis ügyfélbázisát tekintve. Tehát a TV szolgáltatások terén voltak, vagy lesznek változások, ott mindenképpen, tehát egyrészt megváltozott a csatorna, a portfólió is egy kicsit. Ugye jött az új TV platform, a One TV, ami egy korábbinál fejlettebb interaktív TV szolgáltatás. Ugye ez egy meglévő trend, hogy a TV szolgáltatók azok megpróbálnak interaktív elemeket bevonni a platformjukba, ugye a streaming szolgáltatókkal leszerződnek, lepaktálnak, olyan a beltéri egységet adnak az ügyfélnek, amik applikációk telepíthetők, és akkor ugye lehetőség szerint rajtuk keresztül vedd igénybe az HBO Max-ot, vagy most már bocsánat, nem HBO Max, hanem csak simán Max, vagy igen. A Netflix-et vedd igénybe rajtuk keresztül, vagy ugye most a Ván esetében ugye az RTL plusszal történt egy ilyen komolyabb összeborulás, ami elsősorban a focis közvetítéseket érinti, tehát az RTL streaming szolgáltatását megkapják a Ván ügyfelek, a Ván TV ügyfelek, ha jól emlékszem, díjmentesen. Tehát itt TV fronton történtek elsősorban változások, És hát itt azért még a háttérben zajlanak integrációs folyamatok, hiszen az egy dolog, hogy most már ugye a Digit is, meg a Vodafont is vannak hívják, ugye a Digi az még mindig egy külön cégjogi entitás, a Van Magyarországtól külön ugyanazzal a tulajdonosi struktúrával működik, és ezt majd valamikor ugye 2005 nyarán tervezik összeboronálni, tehát akkor már jogilag is, cégjogilag is egy cég lesz a kettő, a Digi, meg a Vodafone, vagy a Digi, meg az ex-Vodafone.
Uh-huh. A Digi ügyfeleket hogy érinti a változás?
Hát a Digi ügyfeleknél ugye ez egy olyan szempontból egy kicsit talányos, hogy ugye a Digi az egy tradicionálisan ilyen fapados szolgáltatónak minősült, most a szó jó értelemben értsétek ezt, hogy fapados.
Én csak tehát jó értelemben tudom érteni.
Egyszerű szolgáltatás portfóliója volt, ilyen teljesen lecsupaszított díjcsomagok, minden sallang nélkül, olcsón. Ugye az olcsóság az relatív, hiszen ugye azért mióta a tulajdonosváltás megtörtént, azóta nyilván üzleti okokból adódóan történtek árváltozások, meg ugye megjelent Magyarországon az infláció követő díjkorrekció intézménye is, tehát azért most már a Digi sem feltétlenül annyira olcsó, de a lényeg az, hogy a Digi ügyfelek, a meglévő Digi ügyfelek, azok egyelőre változatlan feltételek mellett használhatják az ő általuk igénybe vett vezetékes szolgáltatásokat, sőt ugye a Digi az még a mobil szolgáltatást, és a műholdast is, igen.
Tehát a műholdas szolgáltatással is tovább változatlan feltételek mellett lehet használni?
Így van, és ez azért fontos, erre egyébként a szolgáltató külön kampányt is épített, vagy hát ugyanisztem a Facebookon ezt láttam például szembe jönni, hogy közben ugye a Telekom megszünteti a műholdas szolgáltatását szép fokozatosan, tehát nem lehet előfizetni műholdas tévére, és a Digi, illetve akkor még Digiként, most már ugye vanként rá is erősített, hogy nálunk még van ilyen, úgyhogy gyere hozzánk, hogyha ilyet szeretnél, meg nem szeretnél vezetéket behúzni, meg nem is tudsz vezetéket behúzni, mert mondjuk van egy nyaralód, most mondtam valamit, és oda nem akarsz vezetékes internetet, vagy vezetékes tévét. Tehát igen, tehát hogy ezek a szolgáltatások változatlan formában elérhetők, még mobil oldalon is. Tehát ugye ott már ugye jó régóta megszűnt a Digi mobil szolgáltatás, ugye beintegrálták a Vodafone-ba, a Vodafone infrastruktúráján keresztül lehetett igénybe venni, vagy használni a Digisek által az 50-es számok, vagy 50-es számokkal rendelkezők a Vodafone házatot tudták igénybe venni, és ott sem szántották be ezeket a tarifákat a mai napig. Tehát hogy ez még ki fog tartani, nyilván, hogy meddig, ez egy üzleti döntés kérdése. Új ügyfelek esetén már nyilván más a lehányzó fekvése, ott már ezek a nagyon kedvező kondíciók nem feltétlenül érhetők el. De alapvetően azért nem, tehát én azt látom, hogy teljesen az abszolút piaci árakon szolgáltat a cég, tehát összemérhető a Telekommal, van ahol olcsóbb egy kicsit, van ahol drágább egy kicsit, de alapvetően nincsenek nagy kilengések.
Uh-huh. A Van sajtótájékoztatóján, amiről írtál is, beszéltek arról, hogy fejlesztések tekintetében is várhatóak újdonságok, belehúznak ezekbe. Mit árultak el, vagy mit tudnál kiemelni ezek közül?
Igen, hát itt ugye a fejlesztések, ez egy nagyon sarkalatos kérdés abból a szempontból, hogy az elmúlt mondjuk másfél év azért nem elsősorban a fejlesztésekről szólt a 4G távközlési érdekeltségeinél, amit abban a szempontból egyébként szerintem meg is lehet érteni, csak is védjem a mondél becsületét, hogy ugye még ők sem tudták biztosan, hogy milyen szolgáltatást tudnak megtartani, milyen szolgáltatásnak, melyik szolgáltatónak mi lesz a sorsa, és ugye ilyen esetekben azért a fejlesztéssel előre rohanni nem biztos, hogy szerencsés. Egyébként ugye a Vodafone ugyanezt tette még, amikor a brit kézben volt, és már tudták, hogy el fogják adni a céget a magyar államnak és a 4G-nak, akkor ugye a Vodafone már ott sok csavart nem tett bele a rendszerbe, mert hát miért tett volna. De most ugye van egy ilyen ígéret, hogy idén belehúznak elsősorban a mobilos fejlesztésbe, ami azért tavaly annyira nem pörgött. Ugye kevés, viszonylag kevés ilyen 5G-s bejelentést hallhattunk.
Hát ugye, igen, de ez veszélyes ügyfél szempontból, mert ugye azt veszed észre, hogy tehát azt mondtad, hogy oké, miért is tenne bele abba, hogy fejleszten, de valójában itt nem a fejlesztés a lényeg, hanem a helyben maradás a többiekhez képest. És hogyha az ügyfelek azt veszik észre, itt nem tudom, hogy te mit látsz, hogy mennyire érzékeny a piac, mennyire nagy a lemorzsolódás, hogyha valami nem tetszik.
Abszolút nem érzékeny. Uh-huh. Tehát egy ügyfélnek okay. Magyarországon...
meg lehet tenni egy ilyet.
Az a tapasztalat, hogy egy ügyfélnek Magyarországon nagyon komoly érdeksérelmet kell okozni ahhoz, hogy elmenjen egy másik szolgáltatóhoz. Nyilván más a helyzet a üzleti szegmensben, ahol ugye sokkal kritikusabb az, hogy mondjuk egy üzletkötő, vagy egy marketinges, vagy egy bármilyen céges alkalmazott elérhető legyen mobilon keresztül, mint mondjuk egy lakossági ügyfélnél, de azért az látszik, a hatóság rendre közül szokta tenni az előfizetői statisztikákat különböző szegmensekben, így a mobil szegmensben is, és azért nem látszik az, hogy nagyon komoly lemorzsolódás lett volna a Vodafone oldalon, vagy bármilyen oldalon a magyar mobilpiacon. És ugye a vezetékes szegmensben ott meg ugye van egy olyan sajátosság is, hogy oké, hogy nem vagy elégedett, de ha éppen nincs versenytárs a te házad előtt, a póznán, vagy az a építményben, akkor akármennyire nem lehetsz elégedett, nem tudsz máshoz elmenni úgysem, mert kihez menni. A mobil az ugye nyilván egyszerű, mert ott van három szolgáltató, és országos elérése van mind a három szolgáltatónak, és akkor tudsz váltani köztük, hiszen itt ezik a számhordozás. De a vezetékesnél azért ez nem ennyire triviális. Itt azért nehezebb lényegesen váltani, de azért vannak átfedő területek persze, ahol jelen vannak versenytárs szolgáltatók.
Szóba kerültek esetleg a problémák a váltás kapcsán, mert például az több hallgató is írja, hogy a csatornaváltás, ugye a tévészolgáltatás vannál lassabb lesz
a szoftverfrissítés óta,
nem javítják ki, akkor le fogok lépni, 4 másodperc csatornaváltás, nem megy az előre, hátra a tekerés, és elég sok panasz volt ezzel kapcsolatban, hogy ez
ez is a fejlesztés kategória szerintem, hogy mennyire és mekkora erőket szánnak arra, hogy fejlesztenek, például, hogy az ügyfél elégedettség nőjön.
Igen, hát itt ugye az tény, hogy volt egy viszonylag nehezebb időszak a tévészolgáltatás váltása kapcsán. Még ugye szeptemberben indult el ez a One TV szolgáltatás, amiről a beszélgetésünk elején is szó volt. Ugye ezek elég komplex háttérrendszerek, és részben már ugye felhő alapúan működő rendszerek, és eleve ugye az a tapasztalat, hogy a tévészolgáltatások minőségére a leghátlisabbak, a legérzékenyebbek az ügyfelek. Tehát ha a tévével bármi történik, akkor ott azonnal nyúlnak a telefonhoz, és hívják az ügyfélszolgáltatót, és akkor tehát az nagyon sokat tévéznek a magyarok, ugye ezt minden statisztika már eddig többször bebizonyította. Ugye régen elég volt kicsit ilyen buta példával élve rácsapni kettőt a katocsugárcsöves tévé tetejére, és akkor megjavult az adás. Hát most ez nem elég, meg nem is tudsz hova csapkodni a lapos tévén, ugye, de hogy eleve a szolgáltatások összetettsége révén ezek a rendszerek, ezek nagyon sérülékenyek, és főleg egy ilyen bevezetési szakaszban, amikor nem elég, hogy meg kell szokni azt, hogy új menü van, hogy máshol találhatók a dolgok, hogy esetleg elfendezték a csatornákat, amelyet ha még egyéb ilyen műszaki problémák is jelentkeznek, akkor ezek ugye katalizálják egymást. De én úgy tudom, most volt egy decemberi jelentősebb upgrade-je a One TV-nek, és én úgy tudom, meg azt tapasztalom is, nekünk van egy előfizetésünk, egy One TV előfizetésünk, és én azt tapasztalom is, hogy itt azért a problémáknak a jelentős része megszűnt, uh-huh. vagy jelentős mértékben csökkent, vagy hát javult. Most itt konkrétan a csatornaváltás esetében én pont a napokban néztem meg a rendszert, és nem tapasztaltam azért hosszú másodperces csatornaváltási időszakokat. Tehát, hogy persze mindig lesznek, meg vannak ilyen problémák, de ez nem is feltétlenül a WAN-nak a sajátja, vagy a Vodafone-nak a sajátja, vagy a Forage-nak a sajátja. Ugyanilyen problémák előfordulnak a Telekom tévészolgáltatásának a működésében is, sőt, ott, amikor ugye bevezették az új tévészolgáltatást, az Android alapú set-top boxot, meg a, ugye ezt a Smartbox nevű kütyűt, akkor azért ott is voltak nagyon komoly műszaki problémák. Hát ezek ugye megint csak abból adódnak, hogy, hogy, amit mondtam, hogy ezek komplex szolgáltatások, már nem olyan egyszerű, hogy bedugod a kábelt a tévébe, és akkor a távirányítón váltogatod a csatornát, miután behangoltad a tévét, hanem ennél lényegesen bonyolultabb a sztori.
Amit áremelésről írnak hallgatók, hogy folyamatosan is durva mennek fel az árak, az nem egyedi, ugye? Az mindenkinél jellemző, tehát az mióta,
az infláció
mióta
követő,
lehetőség igen. van infláció követő áremelésre, mindenki emeli az inflációnak megfelelően, ugye, hát, ugye ettől ugrott meg a Telekom profitja is, meg árfolyama.
Egyrészt igen, másrészt meg azért azt is látni kell, hogy nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy azért a Digi, amíg a romániai tulajdonos állt a háttérben, addig egy egészen más üzleti modellel volt jelen a magyar piacon. Ugye egyrészt, mint említettem, a Fapados szolgáltatást nyújtott, viszonylag nyomott áron. Ugye volt egy piacszerzés is beárazva ebbe, főleg mobilba, hogy mi azért tolom le az árakat, hogy ügyfeleket szerezzek, és aztán majd később szépen értelemszerűen azért, hogy a működésemet biztosítani tudjam, majd megemelem az árakat. Ez egyébként nem egy Digi sajátosság, meg nem is egy romániai sajátosság, ezt nagyon sok cég csinálja, nagyon sok iparágban, nem csak a távközlésbe. Bocsánat, és így gyakorlatilag ez egy borítékolható változás volt, hogy miután ez a tulajdonosváltás megtörtént, nem feltétlenül azért, mert az új tulajdonos kapzsi és több pénzt akar ebből kiszedni, hanem egyáltalán gazdaságosan akarja működtetni magát a szolgáltatást, ezért kénytelen az árakat a piaci szinthez igazítani. Most persze lehet ezt úgy értékelni, hogy akkor csökken a verseny, meg hogy valójában nincs is verseny, akkor már magyar piac, hogyha mindenki ugyanannyi ad mindent, akkor most igazából mi dönti el, hogy én kihez menjek el, meg egyáltalán.
Megszűnt a Fapados szolgáltatás. Kivezették a vízet, beolvasztották a Malévba.
Hát mondjuk igen, de hogy igazából ezt tehát én azt gondolom, hogy ez megint csak nem egy hungarikum, tehát ezt azért más piacokon persze, is persze. látni. Uh-huh. Akvizíciók máshol is vannak, ugye most pont a briteknél lett megint egy nagy mobilos akvizíció, 4 szolgáltatóból lett 3, és pont az a szolgáltató olvad be egyébként a Vodafone-ba, a brit Vodafone-ba, amelyik anno azért lépett be a brit piacra, hogy letörje az árakat, és óriási árversenyt hajtson fel. Hát lám,
hát fogyasztóként szomorúan konstatáljuk mindezt, igen.
Igen, hát ez fogyasztói szempontból mindenképpen egy kevésbé üdvözlendő irány, de én azt gondolom, hogy ha cserébe viszont kapunk jó minőségű szolgáltatásokat és modern szolgáltatásokat, akkor ez lehet egy kicsit azért egy ilyen win-win szituáció.
Igen, épp ezért bosszantja a hallgatókat, ha nem kapunk, és ezért is háklisabbak arra érthető módon, amikor a hibákat a tévészolgáltatással kapcsolatban például jelzik. Igen, ez tökéletes, amit mondasz. Csak
igen, hát ugye ígéret van rá, hogy ezeket a hibákat kijavítsák, illetve ugye mondom még egyszer, volt itt egy komoly hibajavítási release decemberben. Nem, tehát egy ilyen szolgáltatásnak a fejlesztés sosem ér véget. Tehát ez egy ilyen never ending story, nem csak az új funkciók bepakolása miatt jönnek ki új szoftverfrissítések, hanem a hibajavítások révén is. Mondom, ezek komplex, bonyolult szolgáltatások. Okay. Sosem lesz vége a fejlesztésnek.
Meg ezt meg is ígérték, hogy még abszolút erre koncentrálnak. Hát így legyen, köszönjük szépen, Tamás, akkor szép napot.
Oké, okay, köszönjük szépen.
Nektek is. Sziasztok.
Jó munkát, szia!
Koly Tamással beszélgettünk, a hvsv.hu szerkesztőjével, bővebben lehet olvasni hvsv.hu Tamás cikkeit ebben a témában is.
IT Kalauz, a Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Jöjjön most az az ember, akiről azt mondták, hogy Texas legjobb szövegírója, dalszerzője, amikor elkezdett zenélni, úgy hívják, hogy Walker Lukens, és alakított egy ilyen impromptu zenekart is a The Sidearms néven, amikor összejött a Spoon-nak a dobosával, a Jim Inoval, és elkezdtek közösen dalokat szerezni. Volt egy számuk 2015-ben, ami több milliós megtekintés, meg letöltést eredményezett, ez az Every Night, ez jön most. Egyébként nem sokára megjelenik állítólag ennek a kollaborációnak egy új lemeze, Walker and the Sidearms tehát, és az Every Night 2015-ből.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető van itt a telefonvonal túlsó végén. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Még új csúcsra ment már megint a Bux, hogy ilyen ünnepi hangulatban vagy?
Hát ezen a vonaton nincsen fék.
Na!
Száguldunk tovább.
Komolyan?
Komolyan. 81.205 pont most a Bux Index. 0,2%-os emelkedés, és gyakorlatilag az OTP-t leszámítva minden zölden villog itt a magyar részvénypiac kapcsán.
Tegnap meg az OTP húzta, úgyhogy szépen
kiegyenlítődik. Abba most normális egy pici korrekció, de alapvetően jó a hangulat, és ismét elmondható, hogy az európai mozgásokat egy picit felül teljesítve tud emelkedni a bét, tehát alapvetően minden jó hír most a magyar piaccal kapcsolatban. A Magyar Telekom közel 1%-os emelkedésben 1322 forinton volt az utolsó kötés, a MOL 0,4-del van följebb, ez most 2810 forintot jelent, ugye itt is fontos szinteket tört át a MOL az elmúlt napokban, és egyelőre technikailag nagyon pozitíva a részvény képe. A Richternél 10.620 forinton volt az utolsó kötés, ez 20 forint 0,2%-os emelkedést jelent, és ahogy említettem, az OTP az egyetlen blue chip, ami egy pici mínuszban van most, ez egész pontosan 22.130 forintot jelent, 0,1%-os csökkenést, de egyébként a közepesebb, kisebb részvények is rendre 1% vagy annál magasabb pluszt tudnak mutatni.
Talán mire fel a jó kedv?
Igen, meg a MOL különösen érdekelne. A MOL volt a nagyon kilógó papír, a vaskos arul teljesítő. A négy blue chip közül az egy volt, ami kifejezetten rosszul muzsikált tavaly, illetve az elmúlt években, és most így ledolgozhat valamit? Most átpártolhatnak oda a befektetők, hogy van valami változás a fundamentális háttérben? Mitől indulhatott meg?
Alapvetően változás még igazán nincs, inkább várakozás van, én azt gondolom. Ugye egyrészt itt az évvégi, évelei portfólió átsúlyozásokban is azt gondolom, hogy kaphat szerepet, és valóban ugyan még nagyon kevés nyomát látjuk, vagy tényleges hatását látjuk, de egyre többet beszélgetünk arról, hogy itt a Trump valami változást hozhat az orosz-ukrán konfliktusban, és ez a MOL-nak egyértelműen jót tenne. Tehát akár csak ennek a reménye is úgy tűnik, hogy már adott egy olyan lendületet, ami az elmúlt évben, vagy akár években inkább a lemaradók közé sorol, és ebben most jöhet idén valami olyan fordulat, ami a MOL-nak mindenképpen jót tehet, de amúgy is már csak önmagában az, hogy mennyit mentek a piacok, és ehhez képest a MOL mennyivel maradt le, én azt gondolom, hogy már ez is lehet egy olyan pozitív hatás, ami most egy kicsit meglendítette az árfolyamot. Tény és való, hogy van hova emelkedni a MOL-nak, tehát akik kicsit messzebb látnak egy rövid távú részvénybefektetésnél, azoknak azért jó eszköznek tűnik most a MOL papír.
Hát a forint?
A forint is jól kezdte a mai napot, és már ennek is tudunk és kell örülnünk, hogy elmozdultunk a csúcsok közeléből, 413.50-nél jár most az euróforint, tehát a tegnapi 415-ről mondhatjuk, hogy azért egy számottevő erősödés következett be, a dollárnál is újra 400 közelében vagyunk, most épp még 401 fölött kicsivel, de itt is azért jelentősebben eltávolodtunk a 405 közeli csúcsoktól, úgyhogy alapvetően jó hangulatban indult itt is a kereskedés. Azt mindenképpen kell mondani, ha még nem beszéltetek róla, hogy ugye ma nincs Amerika, és ez azért azt gondolom, hogy alapvetően meghatározhatja azt, hogy ma nem lesz annyira élénk és nagy forgalmú kereskedés sehol, de az, hogy már ilyen jól indítottuk a napot itt a Magyarországgal kapcsolatos befektetési eszközökbe, az mindenképpen pozitív.
Na tessék, jól van. Oké, akkor egy ilyen vidám, pozitív nap, reméljük így is marad, és Donald Trump nem mond mindenfélét, amitől majd minden szektorok összeesnek, mint hogy ez tapasztalható volt az elmúlt napokban.
Aztán nem szeretné, úgyhogy arra majd vigyázni fog.
Tapasztalható lesz a következő 4 évben rendszeresen.
Akkor ezt meg kell szoknunk. Legalább kiszámítható.
Igen, azt gondolom, hogy erre készülnünk kell. Okay. Aki esetleg megtalálja, hogy melyik brokernél köt, az nagy előnyben van, mert biztos ott lehet előre tudni, hogy mikor, mire számítunk majd.
Oké, köszi szépen. Szilárd,
köszönöm,
jó kereskedés
nektek. Köszönöm, szép napot mindenkinek. Sziasztok!
Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető beszámolt arról, hogy hogyan áll a forint, mi történik a budapesti értéktőzsdén.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Az NOPQ-ban veganuár a témánk, úgyhogy akkor itt egy kis saláta addig is.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
És abban pedig a veganuár, ugye ez a vegán január, egy Egyesült Királyságbéli non-profit szervezet kezdte ezt az egészet, arra ösztönzi az embereket, hogy az év egy hónapjában, januárban próbálják ki a vegán életmódot. 2014 óta megy ez a sztori, azóta elég sok ország csatlakozott, több mint 200 és majdnem 600 ezer részvevője van ennek a kezdeményezésnek. De hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy ne egy ilyen félre sikerült próbálkozás legyen, vagy tényleg változtasson valamit a korábban megszokott életmódon, étrenden. Na, ezt fogjuk megbeszélni Miklós Krisztinával, vegán életmód tanácsadóval, aki itt van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye vannak hasonló próbálkozások, többek között a száraz november, meg az összes ilyen próbálkozás, ami arra próbálja rávenni az embereket, hogy változtassanak a rossz szokásaikon. Csak hogy ugye gyarlók vagyunk, meg kényelmesek, meg szeretjük a jót, és a maradiak is vagyunk, tehát szeretjük a berögződ dolgokat, és egyébként se lesz soha olyan egy töltött káposzta, vegán töltött káposzta, mint egy igazi, ami jól meg van tömve mindenféle cuccal. Szóval, hogy lehet ezt úgy csinálni, ezt a veganuárt, hogy tényleg változtasson valamit?
Hát először is én úgy gondolom, hogy alapvetően, ez lehet, hogy egy furcsa válasz lesz, de én hiszem azt, hogy nem kell mindenkinek vegánnak lennie, szóval, hogy igazából ez, hogyha valakit érdekel, és tényleg úgy érzi, hogy húsmentes étrendet szeretne kipróbálni, így egy hónapon keresztül a január során, akkor én nem tartom azt egy jó ötletnek, hogyha valaki egyből magát nagyon-nagyon ilyen szigorú szabályokhoz köti, mert abban tényleg könnyebb elbukni. Inkább ilyen apróbb változtatásokat érdemes kitalálni, hogy először mondjuk egy vegetáriánus szemléletű étrendet követni, és akkor abból mindig egy picit úgymond veganizálni tovább. Én az eddigi tapasztalatom alapján azt látom, hogy sokkal-sokkal sikeresebbek azok a próbálkozások, hogyha mondjuk nincsenek túl nagy és radikális változtatások, túl erőteljes elvárások, mert azért az ember mert igen, ahogy te is mondtad, kicsit azért gyarló, néha jönnek olyan életesemények, ahol az ember szeretné jutalmazni magát egy finom sütivel, és ott például beletörhet a bicske, hogy de hát ebben a süteményben most van tojás, akkor ne egyen meg. Én azt gondolom, hogy akkor tud egy változás hosszú távú maradni, hogyha egy picit engedékenyebben áll az ember magához, főleg akkor, hogyha ezt mondjuk tényleg hosszabban szeretné tartani.
Milyen kis trükköket tudsz mondani, ami könnyebben rávezeti az embert arra, hogy mondjuk egy jó pár olyan dolgot lebontson az étrendből, ami nem biztos, hogy olyan jó, hogyha akkora mennyiségben ott van. Különböző zsírok, különböző kezelt húskészítmények, és stb.
Hát nagyon fontos tudni szerintem, hogy így ezek a vegán termékek, ugye ezek az úgynevezett kényelmi termékek, amik húspótlóként ott vannak most már a legtöbb bolt polcain, ugye ezek a műhúsok, ugye van ez a Beyond Burger, ami teljesen úgy tűnik, mint hogyha egy hús pogácsa lenne, de valójában növényi alapon készített termék, mondjuk ezek a borsó fehérjéből készítettek, vagy szójából. Ezek nem feltétlen az egészséget tudják szolgálni, mert ezek azért eléggé túl finomítottak, azért ez egy laboratóriumi körülmény mellett előállított, mondjuk úgy, hogy műtermék, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincsenek nagy csodák, a természetességben hiszek, szóval azt gondolom, hogy igen, például egy vegánnak mondott margarin, ugye az is gyakorlatilag mondhatni egészségtelenebb, mint a vaj, hiszen az gyakorlatilag... Igen, mert valójában az egy mű, majdnem, hogy olyan, mint tényleg egy műanyag, egy ilyen, nem is tudom, tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezeket nem érdemes ilyen egyből bevásárolni mindenféle vegán termékből, csak azért, mert azt gondolja az ember, hogy egészséges. Én úgy gondolom, hogy minél természetesebben kell tudni étkezni. Én hozzá szoktam tenni az ájurvéda szemléletét, az szerintem a legjobb irányadó. Az egy 5000 éves tudomány, és az ájurvéda eléggé jól le tudja fektetni azokat a szabályokat, ami testtípusnak megfelelően mutatja meg, hogy ki mitől működik a legjobban. És nem ezekben a húspótló, meg vegán műtermékekben hiszek, hanem abszolút abban, hogy természetesen kell táplálkozni, és mindig évszaknak megfelelően, tehát sok zöldség, gyümölcs, természetes alapanyagok. Szóval azt gondolom, hogy ettől igazán jól érzi majd magát az ember, és azt fogja tulajdonképp tovább lendíteni ezt a célt, mert érzi a hatást, hogy egyszerűen jobban működik a teste.
Igen, ezt sok helyen lehet olvasni, meg látni. Amit említettél, szerintem nagyon fontos, és nem akarom itt ráhúzni direkt erre a száraz novemberre a témát, de hasonló jellegű sztori az, amikor azt látjuk, hogy különböző alkoholmentes termékekkel helyettesítik azt a terméket, amit egyébként szeretnének. Tehát ugye ez a hús kinéző nem hús. Ez a békönnek kinéző, békön ízű, békön szagú, de nem békön. Cucc, ez nekem mindig olyan volt, hogy akkor most döntsük el, hogy mit szeretnénk enni. Tehát békön szeretnénk enni, mert arra fog sóvárogni folyamatosan a békön ízű nem békönnel, hogy jaj, de jó, de majd valamikor igazit is eszem.
Igen, igen, ez valóban egy ilyen, mondhatni, önállítás, tehát hogyha valaki tényleg azt szeretné megnézni, hogy mit lehet valódi alapanyagokból, élő növényekből tényleg kihozni, tehát tényleg mondjuk akkor a bolonyait egy vörös lencsével helyettesíteni, nem egy ilyen darált műhússal, akkor azt érdemesebb kipróbálni, mert az lesz a valódi tiszta növényi étrend, és nem ezek a műtermékek. Sőt, szerintem a műtermékek hosszú távon még lehet, hogy egészségtelenebbek is, mint mondjuk az előtte követett hagyományos étrend.
Ilyen jellegű praktikákból, receptekből bőven lehet meríteni? Tehát van olyan, hogy mondjuk, mit tudom én, amit mondtál, szerintem nagyon fontos az, hogy idény jellegű például, tehát pont egy ismerősöm írta tegnap üzenetben nekem azt, hogy az ő nagymamája volt a legjobb dietetikus, mert ő mindig azt ette, és azzal foglalkozott, ami éppen jött, aminek éppen szezonja volt, és azt vásárolta.
Igen, én azt gondolom, hogy hál' Istennek most már azért így az interneten keresztül bőven megvan az a lehetőség, hogy akár a YouTube csatornán videókat, főzős műsorokat megnézni, amelyek abszolút ezt a természetes növényi életmódot népszerűsítik. Itt nagyon fontos, hogy nem csak egy vegán receptet érdemes megnézni, mert abban például elég sokszor lehetnek ilyen késztermékek, ami mondom ilyen bolt és nem feltétlenül az egészséget szolgálja, hanem inkább a teljes értékű növényi. Tehát nagyon nagy a különbség a teljes értékű növényi étrend, illetve a vegánság között, mert a vegánságba belefér az olajban kisütött hasábburgonya is, meg egyéb dolgok, amik úgynevezett ilyen junk ételek, ilyen szennyételek, de a teljes értékű növényi étrenden van a hangsúly, hogyha ilyen jellegű recepteket keresgél bárki, akkor egész biztos lehet abban, hogy nagyon-nagyon egészséges étrendeket és recepteket fog találni.
Ez nagyon jó tipp, csak ennek van valami rövidítése? Mert azt nem lehet mondani, hogy teljes értékű növényi étrend. Igen. Január, tehát az úgy nagyon hosszan hangzik.
Igen, ez valóban így van, szóval praktikusabb vegan állnak nevezni, de téné, tehát valójában igen, téné, ez a, tehát így, ahogy mondom, téné, ez a rövidítése a teljes értékű növényi étrendnek, és
téné,
azt bárki rákeresni.
De jó, ez tetszik, oké. Okay.
Igen, téné.
Bocsánat, egy hallgató megkérdezte, hogy miért nem júliusban, tehát miért nem vegyulaj például, mert hogy akkor sokkal több az idényzöldség, jobban lehetne népszerűsíteni, januárban pont nehéz ezeket beszerezni, meg kevés van belőle.
Igazából ez egy jó gondolat, be lehet hozni egy ilyen második esélyt az év közepén egy ilyen vegadzsulájjal, de azt gondolom, hogy talán amiatt van ennek nagyobb ereje januárban, mert ugye az emberek elkezdenek fogadkozni év elején, hogy most lefogyok, most egészségesebb leszek, most leszek.
Még van lendület.
Arról. Még van lendület, és az év közepén meg ott van a rengeteg csábítás, fagyi, strandkaja, elmennek nyaralni, akkor nem akarnak feszengeni, most mit tegyenek, szóval akkor már lazában szeretnének szerintem élni az emberek, szóval talán így a januáron, hogy ne legyen olyan szürke és unalmas, egy ilyen célnak tökéletesen megfelel. Uh-huh.
Nagyon jó volt, köszönjük szépen a teljes értékű növényi étrendet, abszolút forszírozzuk, Krisztina. Téni, ezt végre tanultam valamit, ezt még nem hallottam. Úgyhogy köszönjük szépen.
Nagyon örülök én is, hogy itt lehettem, és én is köszönöm.
Miklós Krisztinával beszélgettünk, vegán életmód tanácsadó, ő és a Veganuár volt a kiindulási pont, de valójában egy ilyen gondolati váltás, egy étrend és egy életmódváltás volt a témánk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Megjött az üzenet, kérem szépen,
vártuk,
hogy ez de, a klasszikus, tudod.
De legalább
ez a...
szellemes és frappás egyébként. Nagyapám 7 év szibériai hadifogság után hazajött, többé nem volt hajlandó megenni a sok zöldséget.
Aha, mert hát mondjuk csak a zöldségből csak káposzta volt, de mindegy.
Halmoslék volt, amit ott ettek. Átvettem a szemléletét, ő 87 évet élt, füstölcsonkán, szalonnál, majd pálinkán és saját 3 liter Otello vörösboron. Nekem is elég lesz a 87 év, 85 évesen még 50 kilós búzazsákokat dobált.
Igen,
tudjuk,
igen.
Churchill például is ismerjük. Igen. Előfordulhat, de azért az esélyek, na, valljuk meg.
És hogy mit tudom, 3 millióból egy volt a nagyapa, tehát hogy ezért lehetett mutogató. Lám, nézd meg, hogy miért régen
is 3 millió
volt, de hát kb. De. A többiek azok 55 éves korukban haltak meg gyomorrákban, de mindegy. Tudom,
ami
hallgathatatlan a műsor miatt.
Ugyanúgy túlzás, Endre.
Hát azért
de,
nézzük meg, légy szíves,
de,
a
hogyha az esélyeket
halálozási
nézzük.
Statisztikákat a mondjuk a 50-es, 60-as évek Magyarországán, vegyük még bele 70-est, azért így életkor férfiaknak a, hát azért így.
Akkor is magasabb volt az átlag életkor, de
hát
értem, ha sokan voltak ott. Na igen, jó.
Hát nem a 87 éves nagyapák voltak, a pálinkázó nagyapák voltak túlsúlyban,
nem,
ezt nyugodtan elmondhatjuk. Na.
De nem is az 55 éves gyomorrákban meghaltak, hanem a kettő között valahol, tegyük hozzá. Na, oké.
Vegyulaj? Az úgy hangzik, mint valami fura dolog.
Igen, én benne vagyok.
Vegyulaj?
Hát ne, hát nem az.
És mivel kezded?
Vegyulaj the first. Egy hónapig? Ne.
Na, majd csak egy nap. Egy napra?
Majd kitaláljuk.
Ne viccelj meg, Gábor.
Akkor egy hét. Vagy mit tudom én, majd meglátjuk.
De és ahogy a Krisztina
is... A majdon van, szerintem.
Szerintem, ahogy a Krisztina mondta, ez egy tök jó dolog, ez a egyrészt az, hogy nem kell beleugrani fejest ebbe az egészbe, hanem el kell kezdeni ugye, kiszorítani azokat a dolgokat, amiknek a tömeges fogyasztása az káros.
Persze, értem,
de ez normális, értem. Nem? Hát régen is így volt, tehát ott a 87 éves nagyapa se kolbászt evett minden nap, hanem
de az tudom én,
babfőzeléket, meg krumplis tésztát, meg ilyen dolgokat.
Jó lesz a július 1, mert másnap szüri napom van, és akkor úgyis felfüggesztem.
Ideálisan hangzik.
Na jól van.
Mikor nem, de
van?
Komolyabban fogom venni.
July 2nd? Nagyon jó. Hát innen,
na hát időnk lejárt, úgyhogy
az le, kell, hogy innen folytatjuk. Távozzunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
Véget ért a mesemára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.